Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Merítsetek ihletet az új szentek követéséhez, kérte Leó pápa azoktól a zarándokoktól, akik a hét boldog szenti avatása alkalmából érkeztek Rómába. A pápa a remény jeleiként jellemezte, és minden hívő elé példaként állította az új szenteket. A Szent Péter téren október 19-én tartott szenté avatást követően hétfőn 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett zarándokokhoz szólt a 6. Pál aulában. A vasárnapi szertartást úgy jellemezte, mint amely emlékeztet minket arra, hogy az egyház szeretett közössége minden hívőt átölel, térben és időben, minden nyelven és kultúrában, és egyesít minket Isten népeként, Krisztus testeként és a Szentlélek élő templomaként. Az új szenteket bemutatva Leó pápa hangsúlyozta, életüket teljes mértékben Krisztus és a mások iránti szeretetben ajánlották fel. A remény ragyogó jelei ők, fogalmazott a Szentatya. Hozzátette, az életszentség mindenki közös hivatása. A lengyelek és a magyarok szinte minden nemzedékében megtapasztalható, hogy a két nemzet sorsa összefonódik, jelentette ki Marek Kuchcinski, a lengyel-magyar parlamenti baráti tagozat elnöke, volt alsóházi elnök Varsóban az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A Varsói Magyar Nagykövetség rendezvényén Így Jártó István nagykövet és Marek Kuchcinski mondtak ünnepi beszédet, mindketten lengyel nyelven szólaltak fel. Kuchcinski a lengyel és a magyar történelem jellegzetes vonásának nevezte a két nemzet sorsának összefonódását és hasonlóságát, mely szinte minden generációban megfigyelhető. Ez a sorsközösség a keresztény értékrendszerből, a saját állam iránti tiszteletből és a szabadság szeretetből nőtt ki, és kifejezést kapott az 1956-os magyar forradalomban is, amikor tapasztalható volt a lengyelek és a magyarok szolidaritása, jelentette ki Kuchcinski. A nemzeti közmegegyezésen alapuló Magyarország megteremtése a cél, amellyel mind a mai napig adósok vagyunk 1956 nemzedékének, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Sümegen tartott ünnepi beszédében. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, 1956. október 23-a a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, hiszen még élnek a szemtanúi. Fiatal azért is, mert az 1956-ot követő évtizedekben az újra hatalomra kerülő kommunista apparátus tiltotta az erről való megemlékezést és a személyes történetek elmesélését. Hozzátette, az otthonokban mégis elmondattak ezek a történetek, így áthagyományozódtak nemzedékről nemzedékre. Így 1989-ben, amikor szabaddá vált a megemlékezés, nagyjából mindenki tudta, hogy mi történt 1956. október 23-án. A Demokratikus Koalíció elnöke a fővárosi Nagy Imre emlékháznál emlékezett meg október 23-áról. Tudatta az ellenzéki párt közleményében a távirati irodával, megosztva abban a politikus közösségi oldalán tett bejegyzését. Dobrev Klára arról írt, egy ideig minden gyermekét elvitte az épületbe, amikor elég nagyok lettek a látogatáshoz. Hozzátette, hogy idén a 10 éves fiával ment, aki most járott először. Az EP képviselő, aki a bejegyzésben köszönetet mondott Jánosi Katalinnak, Nagy Imre unokájának úgy fogalmazott, nemzeti ünnepeink a múltból indulnak, de a jövőt szolgálják. a magyar népnek függetlenül kell élnie életét, nyugat nyomása és kelet gyalázatos leigázása nélkül, jelentette ki Adorján Béla pártelnök Budapesten a Jobbik Magyarországért mozgalom október 23-ai megemlékezésén az 1956-os kiállásért 18 évesen kivégzett Mansfeld Péter szobránál. Magyarországon a politika teljesen szétszabdalta a nemzetegységét, gonosz módon, tisztelet nélkül bánik azokkal a hősökkel, akik 1956-ban fegyvert fogtak, hogy egy független, szabad, nyitott tudású és a világ számára példaértékű országot építsenek, mondta. A politikus bejelentette, Murányi Levente személyében Vácon egykori raboskodása helyszínén 56-os hőst indítanak a jövő évi országgyűlési választáson. Végül az időjárásról. A keleti országrészben is szakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, elsősorban az északi középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között alakul, késő este többnyire 8 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképző iskola és gimnázium iskola rádiósainak nevében. Mai műsorunkban megemlékezünk iskolánk névadójáról, gróf Széchenyi Istvánról, azt követően pedig Kubik Zsolttal, iskolánk lelkészével beszélgetünk intézményünk védőszentjéről, Szent II. János Pál pápáról. Tartalmas időtöltést kívánunk!
Akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember. Iskolánk 1990 óta viseli Széchenyi István nevét. Intézményünkben minden tanév szeptemberében megrendezzük a Széchenyi napot. A néhai gróf ugyanis 1791. szeptember 21-én Bécsben látta meg a napvilágot. Idén szeptember 19-én emlékeztünk meg a legnagyobb magyarról. Az első 3 óra után a 4. órában tartottuk meg az ünnepélyes megemlékezést, a műsort az iskola rádión keresztül sugároztuk. A Széchenyiről szóló vers és próza részletek, zenei bejátszások megható és ünnepélyes módon idézték fel iskolánk névadójának kimagasló kulturális, politikai és gazdasági tevékenységét. A műsort Bálintné Tóth Éva és Pluskóczi Gáborné tanárnők készítették a szereplő diákok segítségével.
A megemlékezés keretében ünnepélyesen koszorút helyeztünk el a díszudvaron található Széchenyi szobron. Pap Tamás szakmai igazgatóhelyettes úr és Kubik Zsolt káplánatya, illetve a diák önkormányzat tagjainak közreműködésével. Az ünnepség után a különböző műveltségi versenyek, valamint az ügyességi vetélkedők 11 óra után indultak a kijelölt helyszíneken. Minden diáktársunk részt vett valamilyen megmérettetésen, ahol játékos formában mérhették össze tudásukat, illetve testi erejüket, ügyességüket egymással. A Kressz-Totó hibátlan kitöltőinek Marosi György tanár úr ingyenes elméleti vizsga lehetőséget is ajánlott fel az autóvezetői tanfolyamon. A tablókészítő pályázatra beérkezett pályamunkánkat iskolánk földszinti aulájában állítottuk ki. A programok 13 óra körül értek véget.
Babics Mihály, Széchenyi. Szegény, lankat lelkek, hova-hova csúszunk? Csak lefelé csúszunk, föl már sose kúszunk. Új idők árjával tehetetlen úszunk, régi partjainktól aggódva búcsúzunk. Régi nagy újítónk, más újító voltál, harcod áldozat volt és eszményed oltár. Eveződ víz ellen, ajakadon zsoltár, tártál új csatornát, hogy folyjon a holt ár. Hogy ne legyen posvány Magyarország földje, munkával viduljon mezeink zöldje, boldog legyen népe, áldott hegye völgye. Nem lenne jobb még a prút és szeret közt, mint sárban evezni tél is kikelet közt, tehetetlen korcs nép Nyugat és Kelet közt?
Gróf Széchenyi István az egyik leggazdagabb arisztokrata család sarja volt. Apja, Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítójaként szerzett magának hírnevet. Az ifjú gróf a bencéseknél és piaristáknál tanult, majd filozófiát hallgatott a Szombathelyi Akadémián. Szülei a gyermek vallásos neveltetése mellett nyelvtanulásra is nagy gondot fordítottak. Az akkori tudományos és közéleti nyelv a latin mellett megtanult németül, franciául, angolul és olaszul. A családban a német volt a társalgási és levelezési nyelv, később naplóját is németül vezette.
Külföldi tapasztalatai alapján változtatni akart a magyar állapotokon. Ennek fényében írta meg programadó műveit, a Hitelt, a Világot és a Stádiumot. Az utóbbiban 12 pontba foglalt az ősiség eltörlésére, a nemzeti pénzalap gyarapítására, a földes úr jobbány viszonyra, a nem nemesek birtok vásárlására, a törvény előtti egyenlőségre, a közös adózásra, a közteherviselésre, a magyar nyelv hivatalossá tételére és a közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatait.
Széchenyi hazánk modernizációja érdekében folytatott tevékenységét még felsorolni is nehéz. 1822-ben vezette be a lóversenyeket, 1825-ben a diétán egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Ő szólalt fel elsőként magyarul a főrendi házban, majd 1827-ben létrehozta a Nemzeti Kaszinót. Részt vett a Dunai gőzhajózás életre hívásában. 1835 és 37 között királyi biztosként irányította az Alduna szabályozását. Oroszlán része volt az állandó Duna híd, a végül csak 1849-ben átadott Széchenyi Lánchíd megépítésében.
Szép a Lánchíd. A legnagyobb magyar Széchenyi István hídja ez a híd, mely összeköti szép Dunánk fölött Pestnek s Budának testvérpartjait. A Lánchíd ez, szebb múltunk záloga, melyből erőt meríthet a magyar. Szeretnie hazát, melyen kívül nincs föld sehol, mely ápol s eltakar.
Bankot és gyárakat alapított. Támogatta a magyar színház ügyét, ösztönözte a bortermelést és a selyemhernyú tenyésztést. Ő szervezte meg a Tisza 1846-ban megkezdődött szabályozását. Kezdeményezője és anyagi támogatója volt a balatoni gőzhajózásnak. Az első gőzhajó 1846. szeptember 21-én Széchenyi születésnapján indult útjára a balatonfüredi kikötőből.
Teszem a dolgom, halkan, csendben. Hív a messzi távol. Még ne keressen. Fontos még a való, hinni, cselekedni, jobbá tenni mindent. Nem kétségbe esni. Bízni és remélni, harcokat megvívni, nehéz idők templomába csendben harangozni. Kaptam a sorsom, teszem, amiért jöttem. Isten kérdi, hogy vagy kedves? Halksó hajszál fennen. Jól vagyok már, drága uram. Mindent elrendeztem. Hálás szívvel búcsúzkodom, lassan bevégeztem.
Széchenyi az 1848-as forradalmat örömmel fogadta, a Batthyány Lajos gróf vezette első felelős magyar kormány közlekedési és közmunkaügyi minisztere lett. Az egyre élesebb ellentétek az udvarral azonban megviselték idegeit szeptember 4-én lemondott posztjáról. Orvosa tanácsára a Bécshez közeli Döblingi elmegyógyintézetbe indult, útközben azonban megszökött, hogy öngyilkosságot kövessen el, és a Duna habjai közé vesse magát. Elmélet csak 1856-ban jött helyre, ekkortól ismét belevetette magát a munkába.
Az egyre tevékenyebb Széchenyit rendőri felügyelet alá helyezték. A hatóságok folyamatosan zaklatták. Széchenyi ezt fenyegetésnek vette, és 1860. április 8-án holtan kezében pisztollyal találták szobájában. A történészek közül szinte senki nem vitatja, hogy öngyilkos lett, de sokan még ma is azt hiszik, hogy gyilkosság áldozata lett. Holttestét az akadémia küldöttsége kísérte Nagycenkre. Egész Magyarország gyászba öltözött.
Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek. Közlegény sorban állni, és kitüntetés nélkül gyakorolni polgári erényt. Néha szintoly magasztos állás és szintoly szent kötelesség, mint állni a dolgok élén. Nem lehet a semmire építkezni. A biztos alap nélkül tartóslag semmi nem állhat. Figyelmeztet minket a legnagyobb magyar.
Széchenyit, akit nagy ellenfele Kossuth nevezett a legnagyobb magyarnak, hazaszeretete, haladásba vetett hite, akaratereje, áldozatkészsége a magyar történelem kiemelkedő személyiségévé avatta. Tanulnunk kell tőle, hiszen írásai, életműve a mának is szólnak, figyelmeztetnek, buzdítanak, utat mutatnak, segítenek és felemelnek. A néhai gróf tanácsait ma is illik megfogadnunk.
Endrődi Sándor, emlékezés Széchenyi Istvánra. Tanulságért, okulásért, de hogy kell külföldre menni? Tanulságos, példás dolog kapható itt akármennyi, csak jól meg kell nézegetni. Valamikor, egykor régen Széchenyi is nézegette, s népem, a te nyomorodból sarjadt fel sok dicső tette, mely hazádat nagyjá tette. Az igaz, hogy ő két kézzel fogta meg az eke szarvát, lelke tüzes ekéjével hasogatta, szántogatta roppant földed ős ugarját. És szétnézett odakünn is, más nemzetek mit csinálnak? Jó gazdaként átplantálta mindazt, amit ott jónak látott, munkakedvet, vidámságot. Sürgést, forgást, vérkeringést, új életet, egészséget, s hogy talpra állj és fölébredj, a gúny sebző ostorával ösztökélt munkára téged. Éjjel-nappal csak rád gondolt, mindig a te arcodat látta. Az igaz, hogy végül aztán beleőrült a kegyetlen, rettenetes vad munkába.
Műsorunk második felében Kubik Zsolt atyával hallhatnak beszélgetést az iskola lelkészünkkel készített interjúban, intézményünk védőszentjére, Szent II. János Pál pápára emlékezünk, akit 47 évvel ezelőtt, 1978. október 22-én iktattak be hivatalába. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Tisztelt Zsolt atya, köszöntjük, hogy elfogadta felkérésünket. Ha Szent II. János Pál pápa nevét meghallja atya, mi jut elsőként eszébe?
Számomra mindig megragadó Szent II. János Pál pápáról az a mosolya, amiket olykor a képeken látok, amelyeket akár más kiállító termekben, vagy éppen az ő róla alkotott filmekből, videókból látok vissza, vagy éppen könyvekből, ahogy olvasom az ő életét, olvasom az ő munkásságát. Számomra egy nagyon közeli pápa. Hiába nem az ő korában éltem, fogalmazhatok így, hiszen 2000-ben születtem, annyira tudatosan nem ismertem Szent II. János Pál pápát. Nekem mondhatni Ferenc pápa így az első tudatos pápa számomra, de mégis közelinek érzem azzal a közvetlenséggel, amellyel ő tudta kormányozni az egyházat, és ahogy hozzáállt az egyház tagjaihoz.
A néhai szent atyai elmondata, egészen a tiéd vagyok, és mindenem a tiéd. Mit üzen a ma embere, különösen a fiatalok számára ez a jelmondat?
Az, hogy egészen a tiéd vagyok, az egy teljes önátadást tud adni a Jóisten felé. egészen a tiéd vagyok, vagyis mindenemet odaadom az Úr Jézusnak. Odaadom a boldog perceket, odaadom a nehéz pillanatokat, odaadom azokat az élettapasztalatokat, amelyeket összegyűjtök az én kisebb apró életemben, legyen az izgalmas, legyen az nem annyira izgalmas, de mégis mindent odaadok neki. Ez egy teljes önátadás, egy teljes bizalom a Jóisten felé, mert tudom azt, hogy ha én átadom neki, akkor jó kezebben van. És Szent II. János Pál pápa ezt próbálta átadni, és nem csak a fiatalok számára, hanem mindenki számára, hogy legyen meg a bátorság mindenkiben, hogy odaadjuk a Jóistennek mindazt, amink van, mindazt, amit ajándékként kaptunk a Jóistentől. És ezeket az ajándékokat igenis tudjuk használni, és igen, ebből van gyümölcs, az életünknek a gyümölcse. Én úgy gondolom, hogy ezek a szavak ma is nagyon fontosak, és kell, hogy az emberek életébe valahogy belerögződjön, mert ma nem igazán akarunk átadni mindent. Az életünknek bizonyos részét úgy saját magunknak akarjuk megtartani, mert úgy gondoljuk, hogy mi elbírjuk, úgy gondoljuk, hogy mi meg tudunk oldani mindent, viszont ez nem így van, és beletörik a bicskánk, megrokkanunk ebben az élethelyzetben, és utána ott vagyunk, hogy jaj, Istenem, miért nem segítettél, hiszen ő segíteni akar, de mi nem akarjuk megosztani az életünket. És látta ezt Szent II. János Pál pápa, hogy bizony nem tudjuk átadni az egész életünket, és ez egy bátorítás is számunkra, hogy merjük megtenni ezt a lépést.
Örökké emlékezetesek maradnak első szavai. Ne féljetek, nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat. Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Azt gondolom, a Szent Atya gondolatai ma is aktuálisak. Atya is így gondolja?
Ha röviden kellene válaszolni, akkor igen. Ha viszont egy kicsikét jobban összefoglalva, akkor vissza kell tekintenünk egy kicsit arra a korra, amelyben ugye megválasztották Szent II. János Pál pápát. Abban a nehéz helyzetben, abban a nehéz szituációban, amikor sokszor az emberek úgy félelemmel tekintettek a napjaikra, akár az adott napjukra, akár a következő napra. Bele sem mertek gondolni abba, hogy vajon mi lesz velük, és hogyan alakul a jövőjük. És látva ezt a helyzetet, látva ezt a társadalmi struktúrát, ami kialakult az ő idejében, mikor megválasztották, na akkor kellett valaki, szükség volt valakire, aki azt mondja, hogy ne féljetek. És az Úr Jézus Krisztus mindig mondja számunkra, hogy ne féljetek, ne félj, mert itt vagyok melletted. Viszont amikor a negatív élethelyzetünkben, és nyilván magamból is kiindulok, hiszen én is tapasztaltam ehhez hasonló dolgokat, amikor én is tapasztaltam olyan helyzeteket, amikor ott volt bennem a félelem, és ott volt bennem az, hogy most rajtam vajon kisegít, na akkor kell eszünkbe jutnia az, hogy Jézus ott van velünk. Hiszen II. János Pál pápa egy nagyon jó közvetítő volt ebbe, hogy azt mondja, hogy itt van velünk az Úr Jézus, ne féljetek. Ne féljetek akkor, hogyha betörnek hozzátok, ne féljetek akkor, hogyha a rendszer, a diktatúra az elnyom titeket és kisemmiszt titeket, a vallást elveszi, el akarja venni az életetekből, azt az alapot, amelyből igazán tudunk merítkezni és építkezni az életünkben, ne féljetek, mert itt van veletek az Úr Jézus. Én úgy gondolom, hogy ma is aktuális ez a mondat, vagy akár ez a részlet, amelyet mondott a beiktatásakor Szent II. János Pál pápa, mert ma is van félelem, és nem is kicsi. Félelem a jövőtől, félelem az adott helyzetek miatt, de nem kell félnünk, mert hogyha az Úr Jézus velünk van, hát akkor ki lehet ellenünk, ahogy a Szentírás is mondja.
Szent II. János Pál pápát előszeretettel nevezik a fiatalok pápájának is, hiszen az ifjúság iránti szeretet vezette. Milyen intézkedései, döntései voltak a fiatalok vonatkozásában?
Én leginkább kiemelném azokat az ifjúsági világtalálkozókat, amelyekben ott jelen volt, és buzdította, bátorította a fiatalokat, és miként, ahogy a riport elején is kiemeltem ezt a fajta közvetlenséget, ami úgy eszembe jut Szent II. János Pál pápáról. nagyon meg is érezték ezeket a dolgokat és érzéseket fiatalok, amelyeket közvetített Szent II. János Pál pápa ő feléjük, akár így személyesen, vagy akár a televízión, rádión keresztül, hiszen természetesen közvetítették ezeket a világeseményeket. Később azért meg is jelent kötetekben, könyvekben, amelyeket vissza is lehetett olvasni. És mindezek a szavak, akár ott volt valaki, akár nem volt ott valaki, érezte azt, hogy bizony egy olyan pápa van velük, aki szereti őket, és kapcsolatot akar teremteni velük. Én leginkább ezt tudnám kiemelni, ezeket a találkozókat, hiszen én úgy gondolom, hogy már csak abból kiindulva, amikor én is Ferenc pápával találkoztam, és egy nagyon hatalmas élmény volt számomra, amikor például kezet foghattam vele. És igazából nem mondott nekem olyan sok minden, sőt, én nem is értettem, hiszen annyira olaszul nem tudok, de mégis maga ez a fajta közvetlenség. És ebből kiindulva, amikor ők találkozhattak Szent II. János Pál pápával, az valami leírhatatlan érzés lehetett, úgyhogy én leginkább ezeket emelném ki, amikor az ifjúsági világtalálkozón megjelent.
Milyen csodáit ismerjük Szent II. János Pál pápának?
Leginkább kettő csodát emelnék ki, amikor meggyógyított betegeket az ő közbenjárására a mindenható Isten. Ez ugye fontos volt a szentéavatását is illetően, hiszen itt két csodát kell mindig kivizsgálni és kiemelni, amely bizonyítja azt, hogy akkor tényleg valóban szenté lehet avatni, föl lehet emelni az oltára, és maga ez a ima meghallgatás és a betegeknek a csodás gyógyulása, ez egy fontos tényező, és rámutat arra, hogy igenis kell is, és érdemes is imádkoznunk a szentekhez. Nem csak Szent II. János Pál pápához, hanem nagyon sok szentünk van az egyházba. Különböző személyiségekkel, különböző korban éltek, különböző karizmájuk volt, és szinte mindenki a saját maga kedvére és ízlésére válogathatja ezeket a szenteket, és nagyon fontos, hogy az égi egyházzal is meg tudjuk tartani a kapcsolatot, nem csak a földi egyházzal, hanem az égi egyházzal, és így alkotunk egy egészet, így alkotjuk meg, és igazából a szentmisében is ez mutatkozik meg, amikor azt énekeljük, hogy szent vagy az angyalokkal, a szentekkel együtt vagyunk jelen a szentmisén. Ezek a csodái Szent II. János Pál pápának nyilván megmutatja, hogy igenis gondol a földi egyház tagjaira.
Zsolt atya, játszunk el a gondolattal. Ha még II. János Pál pápa élne, és hogyha találkozna vele személyesen, mit kérdezne meg tőle?
Először valószínűleg meglepődnék és megilletődnék, hiszen ővele találkozni egy nagy kegyelem és egy hatalmas dolog, de talán azt kérdezném tőle, hogy miként formálódott az ő lelkisége, ahogy pápaként megválasztották, hogy esetleg mi változott benne, mi volt akkor benne, mielőtt megválasztották pápának, és mi volt utána, miután már javában elvégezte a tevékenységeit pápaként, hogy ő bensőleg hogyan formálódott, és hogyan hatott rá maga ez az egész millió, hiszen lengyel származásúként ő inkább a lengyel közeget élte meg igazán, és ott Rómában megélni ezt az egyházi vatikáni közeget milyen lehetett. Bizonyára hatással lehetett rá ez a vatikáni közeg, a római közeg, de úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés született, és hát a Szentlélek vezette a bíborosokat, amikor megválasztották Szent II. János Pál pápát.
Köszönjük szépen Zsolt atyának a beszélgetést. További életére, szolgálatára, Isten áldását kérjük.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, amellyel végig kísérték mai műsorunkat, a következő alkalommal is számítunk érdeklődésükre, további kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent sebeidbe rejts engemet, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Az ellenségtől oltalmaz engem, ne engedd, hogy tévúton vigyen. Krisztus Krisztus vére gyógyíts engem. Az ellenségtől oltalmazz engem, ne engedd, hogy tévúton vigyen. Krisztus vére gyógyíts engem.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. január 7-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, melyben Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal az Ószövetségi Női Alakok közül Becsabé történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai beszélgetésünkön, kedves Kati és Mira, és a mai alkalommal folytatjuk tovább a szentírási nőalakokról való beszélgetésünket. Ahogyan megyünk így előre a szentírásban, egyre érdekesebb történetekkel találkozunk, és gondolom, hogy ezzel ti is így vagytok, és hát a mai nő alakunk, vagy hát a mai személy, akiről egy kicsit bővebben szeretnénk beszélgetni, Batseba. Lehet, hogy így hirtelen a hallgatók nem is tudják, hogy ki volt ő, de hát ugye azt tudjuk, hogy a Szentírás nem véletlenül említ meg neveket, személyeket, valamiféle képpen fontos személyek ezek, vagy hát a zsidó nép története szempontjából fontos személyekről van szó. Hát ki is volt a Batseba?
Ő a Hetita Úriásnak volt a felesége.
Egy katonának volt ugye a felesége, és aztán pedig magának Dávid királynak lett bizonyos úton, módon, hát nem egészen egyenes úton, de azért egy picit még beszélgessünk Dávid királyról, hogy mégis el tudjuk helyezni ezt az egész történetet, ezt az egész szituációt. Ugye Dávid király a zsidók második királya volt, Saul király után került ő a trónra, Boáznak volt ő a déd unokája. Boázról már beszéltünk. Volt egy nagyon szép történet, amikor ugye Boáz előkerült, mégpedig ugye a Rútnak a története, és ugye említettük is, hogy fontos személy Boáz is, meg Rút is, mert hogy az ő leszármazottjuk ugye Dávid király, és hát ha már Dávid király, akkor pedig az ő leszármazottja volt Hát a családjából számadott Jézus.
Így van, hiszen József is, és Mária is, Dávid király családjából származtak, és Jézus is innen származott. Ugye Betlehemben születik, Betlehemben élt, márhogy Dávid király, és Izájnak volt ő a legkisebb fia, és Sámuel próféta Keniföl királyá. Még Saul király idejében, tehát azért itt is egy kicsit bonyodalmas dolog volt, hiszen Saul nagyon féltékeny király volt, és Dávidot üldözte is, tehát igazából meg kellett magát védenie, meg menekülnie is kellett Saul elől, úgyhogy egészen érdekes úton, módon lett aztán ő is király. Biztosan emlékszünk egy nagyon híres, és hát tulajdonképpen szerintem mindenki által ismert történetre, Dávid királyról, ugye amikor legyőzi a filiszteus
Góliátot.
Na most Saul halála után először Júda, majd Izrael királya lesz, nagyon sok győztes háborúval erősíti meg az ország a határait, és hát ugye számos felesége volt, és köztük ugye Betsabé volt ugye a legkedvesebb, akinek a megszerzéséért több súlyos bűnt is elkövetett, amire majd mindjárt ugye ki is térünk, és hát idős korára pedig hát tulajdonképpen a fiai között viszálykodás alakult ki, és ez őt elszomorította, és tulajdonképpen a saját fia ellen is fordulnia kellett. És hát Betsabé hatására pedig az őtőle született fiát Salamon teszi meg majd örökösséül, úgyhogy ő lesz a harmadik nagy királya a zsidóknak, majd Salamon. És hát ugye a hagyomány szerint pedig több Zsoltárnak is volt a szerzője, és amit már említettünk, tulajdonképpen József és Mária is az ő leszármazottai, és hát igazából közvetve Jézus is. Tehát ennyit szerettem volna így Dávid királyról így az előjáróban. Következő kérdésem ugye az lenne, mert ugye szeretném, hogyha majd a Szentírásból elolvasnánk Betsabé történetét, de még azért előtte szeretném megérdeklődni, hogy lehet, hogy ilyen buta kérdés, de volt már olyan, hogy leskelődtetek? Ez azért nagyon érdekes kérdés, hogy mi a leskelődés, és mi nem. Szóval, ha úgy kérdezett, hogy tudatosan be akartam-e nézni a másik embernek a privát szférájába, akkor nem. Nem érdekel. Mert én sem szeretném, hogyha az enyémbe benéznének, ha bár semmi titkom nincsen. De akkor is. Ha úgy kérdezed, hogy mész egy faluba, városba, akárhol, és mész végig, és kis kertesházak vannak, és valóban így a fény automatikusan bevonza a tekintetet. Hogyha az leskelődésnek számít, akkor nyilván az ember automatikusan benéz, és ott ki tudja, hogy mit lát. Nem jó szokás a leskelődés. Nekünk van ilyen szomszédunk.
Én sem leskelődtem ilyen módon, és tényleg nálunk sem volt ez, meg szüleim is azt tanították, hogy nem illik. Mi is általában mindig behúztuk a függönyt vagy a redőnyt. Volt egy barátnőm, aki viszont olyan érdekesnek találta, hogyha mondjuk sétáltunk, mondta, hogy nem illik, ne nézd, de hát olyan érdekes benézni. Tehát úgy jó magam ilyen szempontból nem, de hogy Mira is mondta, akárha egy, mondjuk egy külső területen, egy kertbe látsz valamit, vagy ilyesmi, ami nem annyira elzárt terület, akkor esetleg oda figyeltél.
Hát igazából Dávid királynak is ez a talán véletlen, vagy direkt nézelődése, vagy szemlélgetése okozta, hát nem is az, hogy a vesztét, de mindenképpen a ember élete azért ezen veszett el, hogy ő éppenséggel alaposan szétnézett a palotája tetejéről, és megakadt a szeme egy fiatal nőn, csak itt az volt a probléma, hogy ez a fiatal nő, ez másnak volt a felesége. Hallgassuk is meg a történetet, mert azt gondolom, hogy mivel a Szentírásban ez szerepel, ennek a történetnek tanítása van számunkra, nem csak az ószövetségi nép számára tanítás, hanem talán mi is okulhatunk a mai modern nép belőle, úgyhogy Kati, megkérnélek, hogy olvasd el nekünk.
Jó. Tehát Sámuel könyvéből Dávid és Betsabé. Történt pedig esztendő fordultán abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, hogy Dávid elküldte Joábot és vele szolgáit és egész Izraelt, hogy dúlják fel Amon fiainak földjét, s vegyék ostrom alá Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Amíg ez folyt, történt, hogy Dávid egyik délután felkelt fekvőhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, és a tetőről meglátott egy asszonyt, aki ott szemben fürdött. Az asszony igen szép volt. Erre elküldött a király, tudakozódott, hogy ki az az asszony. Azt jelentették neki, hogy Batseba, Eliám lánya, a hetita Uriás felesége. Erre Dávid követeket küldött, érte. Elhozatta, és amikor eljött hozzá, vele aludt. Az éppen akkor tisztult meg tisztátalanságából. Az asszony fogant, és visszatért a házába. Aztán elküldött, és megüzente Dávidnak, fogantam. Dávid erre Joábhoz küldött ezzel az üzenettel. Küld el hozzám a hetita Uriást. Joáb el is küldte Uriást Dávidhoz. Amikor Uriás megérkezett Dávidhoz, Dávid megkérdezte, jól van-e Joáb és a nép, s hogy megy-e a harc. Majd azt mondta Dávid Uriásnak, eredj házadba, s mosd meg lábadat. Erre Uriás kiment a király palotájából, és királyi ételt vittek utána. Ám Uriás a királyi palota kapuja előtt urának többi szolgája között tért aludni, s nem ment le házába. Jelentették erre Dávidnak, s azt mondták neki, nem ment a házába Uriás. Azt mondta erre Dávid Uriásnak, de útról jöttél? Miért nem mentél le házadba? Azt mondta erre Uriás Dávidnak, az Isten ládája és Izrael meg Júda sátrakban laknak, uram, Joáb és uram szolgái a puszta földön hálnak, én pedig menjek a házamba, egyek, igyak, és a feleségemmel aludjak. Életed le, lelked életére mondom, nem cselekszem ilyet. Azt mondta erre Dávid Uriásnak, maradj itt mára, holnap majd elbocsátalak, Jeruzsálemben maradt tehát Uriás aznap és másnap. Dávid meghívta, hogy egyen és igyon nála, lerészegítette, de az amikor este kiment, a szokott fekvőhelyén urának szolgái között ért aludni, s nem ment be a házba. Ezért reggel Dávid levelet írt Joábnak, s azt elküldte Uriással. Ezt írta a levélben. Állítsátok Uriást az ütközet élére, ahol leghevesebb a harc, s hagyjátok magára, hogy megöljék és elveszen. Amikor tehát Joáb ostrom alá vette a várost, arra a helyre állította Uriást, ahol tudta, hogy igen erős emberek vannak. Ki is jöttek a városból az emberek, megütköztek Joábbal, és néhányan el is estek Dávid szolgáinak népéből. Meghalt a hetita Uriás is.
Thank you.
Eléggé feszült figyelemmel hallgattuk ezt a történetet. Ha a történet elejét nézzük, akkor ugye maga a szituáció az lehet egy véletlen történés is. Dávid király pont meglátta ezt az asszonyt, de hogy szerintetek nem furcsa az, hogy nem volt ennek a Becsabének választási lehetősége?
Hát a királlyal szembe kimegy. Én úgy gondolom, hogy azért a király az király. Az olyan hatalommal rendelkezik, amivel szembe az emberek nagyon nem mernek menni, még a mai világban se. Nem hiába van az, hogy alattvaló. Szóval ez a szó azért, ez mindent elmond. Az alattvalónak gyakorlatilag mindent is oda kell adni, és fel kell áldozni a trónon lévő királyért.
Hát ez valóban így van, gondolom, mert ugye aki hatalommal bír, az nem csak ő fölötte, hanem egész nép fölött hatalommal bír, illetve a nőknek nem sok választás volt, tehát nem volt saját egzisztenciájuk, nem volt saját jövedelme, vagy önálló életet ő nem tudott élni, még ha gazdag is volt, úgy gondolom. Tehát a férjére, a családjára szorult, vagy attól függött. És ezért valószínű, hogy ezért is engedelmes.
Hát nyilván engedelmeskedett a királynak, ment ugye a palotába, de hát az, hogy a saját érzelmeiről, saját női mi voltáról sem rendelkezett, azért ez számomra tényleg furcsa. Tárgyként kezelték a nőket, hogy a férfiak igazából azt tehettek velük, amit nagyon akartak.
De ha megnézed, ez csak a történelemben egy kezdetleges történet, ami így leíródott, és így benne van a köztudatban. De ha megnézed a királyok életét, a világtörténelem királyainak az életét, ugyanezt tapasztalod. Ez abban az időben biztos, hogy ez volt a menő, és mivel az emberek meg féltek, és mint az előbb is mondtam, hogy alattvaló volt. A férje a királynak a csapatába harcolt. Nyilván végigfutott a fején, hogy ha én nem megyek, akkor ez és ez és ez és ez lehet. Szóval egy fantazmagóriája biztos, hogy volt, hogy mi lehet, ha én ezt nem csinálom meg. És a legjobbnak ezt a döntést tartotta.
Tehát akkor azt is gondolhatjuk, hogy Becsabé feláldozta magát ugye a férje érdekében. De azért én azt gondolom, hogy Dávid is tisztában volt az Istennek a parancsával, és ez nagyon hamar eszébe is jutott, miután ugye tovább folytatódik a történet, mert ugye az Isten meg akarta, gondolom, hogy tanítani Dávidot arra, hogy nem mindenek felett álló hatalommal bíró király ő, hanem felett áll az Úr. Feltámad azért benne a bűntudat, amikor ugye Becsabé közli vele, hogy gyermeket vár. És akkor kezdi a maga módján intézni az eseményeket.
Akkor még szerintem nem bűntudat volt, hanem hát igen, hogy tusoljuk el a kis
igen.
bűnünket.
Hát amit igen, ugye, nem hiába ugye volt az,
sötétbe
hogy a feleségeddel. Hát
igen,
mennyire szimpatikus.
Igen, pontosan. Akkor majd úgy tűnik, hogy az ő fia. Az ő gyereke volt. Igen, igen. És akkor szembe találkozott Úriás szemébe egy erkölcsi tartással, aki ugye azt mondta, hogy én nem mehetek, amikor szolgáim, katonáim, felettesen mindenki a táborba van, az úrládája a táborba van, akkor én hogy menjek otthon a kényelmes otthonomba?
És akkor még bepróbálkozik,
még
hogy leitatja, hogy hát akkor
mégis.
Majd részegen mégiscsak megváltoztatja a viselkedését, és mivel ez sem jön össze, ezért ugye egy még nagyobb bűnre szánja el magát.
Tehát ő mindenképp el akarja tusolni azt, amit ő tett. Tehát ez nem bűntudat volt szerintem, hanem hogy napvilágra kerül.
Igazából teljesen igazad van, csak igen. Én már a történet
végén. Oké, hogy így nagyon belemelegettetek ebbe a történetbe, de a nagyon nagy helyzet az, hogy azért akkor is, és a mai világban is az embernek van egy lelkiismerete. És hogyha én a saját tükörképemmel tök jóba vagyok, attól még a Jóisten gondoskodik arról, hogy vagy álmomban ne tudjak aludni, és eszembe jutassa, hogy én mit is tettem, vagy minduntalan ott kattog a fejembe. Nyilván azt én lelkiismeretnek hívom, és onnantól kezdve azért arról gondoskodott Isten, hogy ha nem is jön rá, azért azzal a cuki kis történettel, a báránykás történettel, azzal azért figyelmezteti, és ott saját magára mondta ki az ítéletet tulajdonképpen.
Ezt nagyon jó, hogy most megemlítetted, mert ezt szerettem volna kérdés, hogy volt, aki felébressze benne.
Igen.
A lelkiismeretet, mégpedig ugye Sámuel próféta volt, aki eljött a királyhoz, és elmondott neki egy történetet, amelyben a király magára ismert. De mi is volt ez a történet?
Hát, hogy volt egy gazdag ember, ugye, aki nem áldozta föl a vendégének a saját állatai közül a lakomára
egyet sem,
hanem egy szegény embertől vette el a bárányát, hogy mire is mondta, az egyetlent, aki tényleg dédelgetett, és szinte gyerekeként nevelgetett, és ezt Dávid roppant elítélte, hogy halált érdemel az ilyen.
Igen. Hát igen, meg hogy négyszeresen fizesse meg a bárány árát, mert hogy ugye a báránynak mekkora értéke van, és akkor a proféta közölte vele, hogy hát most magadról ítélkeztél, mert ez most rólad beszéltem tulajdonképpen, és szerintem akkor esett le neki a tantusz, hogy azért ez el lehetett volna másképp is intézni ezt a történetet.
De aztán már fölvállalta. Tehát ugye meghal az Úriás, felesége Becsabé elgyászolja, és a gyászidő letelte után a király magához veszi, és feleségévé teszi, hivatalossá teszik a kapcsolatukat, és ugye kitetszik, vagy kitűnik, hogy gyermeket várnak. Viszont az Isten azért ad egy üzenetet is Dávid király számára, mégpedig azt, hogy ez a szeretett gyermek, ez nem fog életben maradni.
Meg fog halni.
Hát igen. És mivel már felébredt a lelkiismerete, mivel már azért egy fordulat történt az életébe, és gondolom, hogy Becsabének is az életébe, mert azért őt is érintette, és igazából nőként azért azt gondolom, hogy átélni egy ilyen történetet, amit ez a nő is átélt, nem múlik el csak úgy érzelmek és fájdalmak és szenvedés nélkül, de mégis megszerette ezt a királyt. Legalábbis hát a Szentírás tanúsága szerint, és hát nyilván ugye örömmel várták volna ezt a gyermeket, és hát a király pedig ugye böjtöl is imádkozik, és tényleg mindent megtesz. Még egy utolsó esélyt kér az Istentől, hogy ez megváltozzék, és hát igazából nem úgy történik a változás, ahogy ő szeretné, de mégis történik változás. Mert hogy ugye meghal a kisbabájuk.
Meghal a gyermek, és addig ugye böjtölt, puszta kövön aludt,
imádkozott,
nem szólt senkihez, nem mosakodott, és amikor meghalt a gyermek, akkor a körülötte lévők azok nem merték neki elmondani, hogy mi történt, mire nyilván azért ezt több helyen is olvassuk, hogy nagyon bölcs ember volt, és hogy sugdoloztak a háta mögött, így jött rá arra, hogy mi lett a gyerekkel, és akkor leborult az úr elé, és ételt, italt kért, és együtt hált a feleségével, és abból az együttlétből lett utána Salamon.
Tehát a bűnnek mindig van egy következménye. Az a büntetés. És nem az, hogy az Isten büntet, hanem én tettem egy rosszat, annak van egy következménye. Ugye itt is voltak bűnök, ezeknek volt következményük. Megpróbálta ugye Dávid ezeket jóvá tenni, megbánta, és úgy alakította az életét, hogy tényleg magához vette ezt az asszonyt, szerette, hiszen a legbefolyásosabb felesége volt, nem egy felesége volt Dávidnak, de Becsabé volt a legbefolyásosabb felesége, nem véletlenül. Viszont, hát azért revansort viszont vett. Becsabé, hiszen hát a történetünknek a vége, hogy amikor az utódlásról van szó, akkor azért Becsabé ott rendesen oda teszi magát az ő párthíveivel, hogy ki is legyen aztán az utód, mert az utódlásban nem Salamon lett volna a következő király.
Nem, hanem Adónia.
Viszont Dávid mégis kit jelöl meg?
Hát Salamont.
Salamont. És mindez Becsabének a hatására történik. Tehát megvan a revancs, hogy akkor mégis az ő fia lesz az, aki aztán majd a király lesz, és hát a zsidóknak a ugye, harmadik nagy királya. Azért azt gondolom, hogy az Isten 10 parancsa a mai kor emberére is vonatkozik. És ugye itt ez a parancs, hát hogyha már a 10 közül valamelyiket ki akarnánk emelni, itt ugye fele barátot házastársát ne kívánt című parancsnak a vétke volt igazából.
Meg a ne ölj,
és ugye
igen.
Parancsnak a vétke volt, vagy ugye a ne paráznák, ugye ez is.
Szóval azért így végigvehetjük, és itt nem egyet, nem kettőt találunk.
Ez végül is minden bűnnek tulajdonképpen ez a definíció, hogy tudva és akarva, és amikor tényleg súlyos, akkor már a halálos bűn. De ha már most a Bibliánál tartunk, még a teremtés történetéhez, hogy visszamegyünk, már akkor is ugye hárította, mikor az Isten megkérdezi, nem én volt Ádámot, nem én voltam, Éva, nem én voltam a kígyó.
Igen,
tehát a hárítás után, amikor napvilágra kerül, akkor első lépésben, még a bűnbánat előtt esetleg, mert Dávidnak is ez valami képpen a hárítás volt, igen, ugye, amit elkövetett, igen. És utána már, mikor már nem volt más kiút, akkor kénytelen volt bevallani, és hát, utána meg is bánta.
Hát amikor már szembesítették a bűnével, és közölték, igen, vele, hogy ez lesz a büntetésed. És azért annál nagyobb büntetés szerintem nem létezik, mint amikor az én bűnöm miatt a gyermekemet vesztem el, aki alapból az életem legnagyobb kincse Isten után.
Hát igen, és vétlen a szituációban.
Hát igazából megkapta ő a tanítást, tehát megtanulta ő szerintem, bár azért az élete vége sem volt egy olyan nagyon szívderítő események sorozata, de azt gondolom, hogy ebben az élethelyzetében biztos, hogy megtanulta azt, hogy az Isten minden felett álló Úr, és az Isten nem akarja ezeket a bűnöket a földön. És az Isten azért megáldja Dávidot, hiszen hát a legfontosabb az ő házából, az ő családjából születik aztán majd később erre a világra, ugye maga Jézus. A beszélgetésünk végén ugye zsoltárokat is tulajdonítanak Dávid királynak, és egy zsoltárral szeretnénk ezt befejezni, ezt a beszélgetést, ami éppenséggel egy dicsőítő ének a jóságos és megbocsátó Istenről. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Áldjad lelkem az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el jó téteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, ő meggyógyítja minden betegségedet, ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged, ő kielégíti javaival kívánságodat, mint a sasé visszatér ifjúságod. Igaz dolgokat cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival cselekedeteit. Irgalmas és könyörületes az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem tartja meg haragját mindvégig, és nem fenyeget örökké. Nem bűneink szerint bánt velünk, és nem fizetett meg nekünk gonoszságainkért. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka a hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-től megismételjük.